Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A SZEUZO kincsek Magyarországra szállításával megkezdődött a leletegyüttes archeometriai vizsgálata is, amiről Bajnóci Bernadett mesélt.
Első lépésben neoncsalásmentes vizsgálatokat végeztünk, úgynevezett hordozható röntgenfluorescens spektrométer segítségével. Ez a kémiai összetételét adja meg a tárgyaknak. Nagyon egyszerű, gyors módszer. Nem mindenki fogadja el ezt a módszert, de arra nagyon jó, hogy összehasonlítsuk a különböző tárgyakat egymásra, mennyire egyformák, mennyire különbözők, illetve a különböző részeit egy-egy adott tárgynak megvizsgáljuk, hogy mennyire eltérnek, vagy mennyire azonosak. Ez a módszer már megmutatta számunkra azt, hogy amit feltételeztek régészettörténész kollégák készítés technika szempontjából, az mi is meg tudjuk erősíteni. Tehát például, hogy egy adott tárgy, mondjuk tegyük fel a Dionysos koncsó, a SZEUZO kincsen belül a talpas a teste azonos öntvényből készült, még például egy másik fajta koncsó típusú, mint a geometrikus koncsok, ott a talp és a test az különböző típusú öntvényből készült. Ez a különböző típus azt jelenti, hogy nem egyforma az ötvöző résztartalmuk. A talpnak ebben az esetben nagyobb a résztartalma, nyilván a nagyobb ellenálló képesség miatt. Van a kincsleletben egy úgynevezett illatszeres doboz, vagy toalettdoboz. Ezt a korábbi vizsgálatokban nem vizsgálták csak egyetlen egy mintával, mi viszont az összes részét megnéztük és megelemeztük, és ki tudtuk szépen mutatni, hogy nem csak a teteje meg az alá, de benne lévő úgynevezett perforált lemez, amiben beletették az üvegcséket, az is különböző összetételő öntvényből készült. Tehát ilyen szempontból tudjuk segíteni és finomítani a készítés technikai megfigyeléseket. Természetesen azt kimutattuk és megerősítettük a korábbi vizsgálatokat is, hogy mindegyik tárgy ez nagy tisztaságú ezüstből készült, ahogy ez jellemző a késő római kori tárgyakra.
Azt meg tudják mondani, hogy honnan származott ez az ezüst, amiből aztán a tárgyak készültek?
Igen. Erre van egy nemzetközileg is már elég elterjedt módszer, ez egy ólomizotopos vizsgálatok, tehát az ólomnak a különböző izotópjait mérjük meg. Ez már nyilvánvalóan nem a roncsolásmentes kategóriába tartozik, hanem pici mintákat kell levenni az adott tárgyból, miket mi is levettünk ezekből a tárgyakból. Ebben meg kell mérni az ólom különböző izotópjait és ezeknek a koncentrációit. Természetesen ez önmagában még nem elég, hogy ezeket megnézzük, ezeknek az izotopoknak az arányát, hanem hasonlítani kell bányákból származó minták ugyanezen ólomizotopos arányához. Nagyon elterjedt nemzetközileg ez a módszer, de ha megnézzük a késő római ezüstleleteket, gyakorlatilag ilyen nagy kincsleleteken, mint például a SZEUZO vagy egyebek, nem készült még ilyen vizsgálat, legalábbis tudomásunk szerint nem készült. Úgyhogy gyakorlatilag a SZEUZO kincs kapcsán mi vagyunk az elsők, akik csinálunk ilyen jellegű vizsgálatot. Abszolút újszerű ebben a kutatási programban, és már addig eljutottunk ezzel, természetesen még nem fejeztük be ezeket a vizsgálatokat, hiszen csak az első hét tárgyon történtek meg vizsgálatok, hogy nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy feltehetőleg a balkáni régióból származik ez az érc, azoknak az érceknek az ólomizotopos összetételével mutat átfedést.
2018 Hunyadi Mátyás év volt Magyarországon. Az uralkodóról sokat tudunk, de vajon mennyi a legenda és mennyi a valóság a ma ismert Mátyás királyképben? Erről is beszélgettem Horváth Richárd történésszel.
Természetesen széles körű memoárirodalom a 15. századból, mint mondjuk 2-300 évvel később, még nem létezített a források, egy jó nagy területen elengedik a kezünket. Amíg maradtak elbeszélő források, azoknak két nagy csoportja van, most szándékosan nem az okleveles jogi forrásokról beszélek, mert azok általában exakt tényeket, birtok vagy pénzmozgásokat rögzítenek. Számunkra fontosabbak az elbeszélő források, azoknak két nagy csoportja van. Az egyik a követjelentések, mondjuk a budai udvarban működő külföldi követek, külföldi levéltárban fennmaradt jelentése, amik roppant izgalmasak az udvar működését és az ország életét illetően, csak hát ezek diplomáciai iratok, a követek a magyar politikai elitet, illetve a magyar politikai elit a követeket is, ahogy ez ma is szokás, megpróbálják informálni és természetesen dezinformálni. Tehát nagyon nehéz kihüvelyezni ezekből a forrásokból, hogy melyek azok az információk, amik valós információk, és melyek, amelyeket csak elhitettek a követtel, hogy valami célt ezáltal elérjenek az ő kiküldő királyi udvarban. A másik típusú forrásunk azok a klasszikus történetíró munkák, azt hiszem Turóczi János vagy Antonio Bonfini nevét a hallgatók közül is sokan ismerik. Ezek fantasztikus gazdag információ gazdag munkák, csak hát itt a megbízóval van a baj, ugye Bonfini megbízója Hunyadi Mátyás volt. Ugye innentől azt hiszem már érthető, hogy miért kell óvatosan bánni az utókor történészének ezekkel a forrásokat. Természetesen nagyon szép képet fest Mátyásra és Mátyás országáról Bonfini, de hát a Bonfini fizetését Mátyás adta, miért is írhatott volna róla rosszat. Tehát klasszikus értelemben, mert exakt a mindennapi életet exaktul bemutató forrásunk nagyon-nagyon kevés van. Abban biztosak lehetünk, hogy a külpolitikai terén határozott volt Mátyás, ezt tudjuk. A belpolitika területén több lázadás is volt, azokat csírájában elfojtotta, tehát e tekintetben is egy talpra esett tehetséges személynek kell gondoljunk. És én azt gondolom, hogy a 15. századi Európában, amely király több mint 30 évig többé-kevésbé stabilan elkormányoz egy országot, az eleve nem lehet tehetségtelen személyiség.
Hunyadi Mátyás 1490-ben Bécsben halt meg, mindössze 47 évet élt. Mi történt, hogyan halhatott meg az uralkodó?
Egyrészt a 47 év az 21. századi szemmel rövid élet, és ez valóban így igaz. A kortársak, bár mai sejtéseik szerint a régiek nem olyan rövid ideig éltek, mint azt sokáig gondoltuk, tehát azért ez egy erős, közepes életút. Azonban hozzá kell tenni, hogy ahogy szokás mondani, Mátyás több végén égette a gyertyát. Ő az egyik legtöbbet hadakozó magyar király, és személyesen táborba száll, több levelünk, követjelentés van tőle, amikor csak röviden ír mondjuk egy követnek. Pontosan a hivatkozom, hogy táborban vagyok, nem alkalmasak az állapotok arra, hogy megtárgyaljunk egy fontosabb államügyet, hogy majd később térjünk erre vissza. Tehát számtalan ilyen információ maradt volt. Tehát ő tényleg aktív katonai életet élt, és hát a 15. századi tábori körülmények erős gyanú szerint kevéssé alkalmasak a hosszú élet biztosítására. Ez az egyik része történtek. A másik természetesen viszonylag gyorsan történt a halál. Nem váratlan. Mátyás élete utolsó két esztendejében már szinte végig hordszékhez volt kötve. Került el nagyobb utazásokat, tudjuk, hogy fájdalmai voltak, valószínűleg köszvény is ennek egyéb járulékos betegségei. Olyan ide, hogy az utolsó nagyobb utazása 1490 elején Budáról Bécsbe hajón történt. Nem is vállalta a szárazföldi utazás kényelmetlenségét, mert egész egyszerűen olyan fájdalmai lehettek vagy voltak, amelyek ezt nem engedték, vagy ő maga döntött így. Többször halasztották Mátyás egészségi állapota miatt a harmadik Figyessel, illetve a követeivel való tárgyalás, tehát nem volt minden előzmény nélküli ez a halál, mégis a lefolyását tekintve a kortársak számára gyors volt, és mint minden gyors vagy váratlan haláleset mögött azonnal fölmerült a mérgezés gyanúja. Sajnos a magyar köztudatban szinte kiírhatatlanul belegyökeresedett a mérgező Beatrix képe, illetve személyisége. Annyit azért érdemes megjegyeznünk, hogy a mátyási udvarban a legkevésbé érdekelt személyiség Mátyás halálában Beatrix volt. Addig volt ő ugyanis Magyarország királynője, és bármiféle befolyással rendelkezett, amíg a férje élt. A férje halála pillanatában lényegében minden lehetőség kicsúszott a kezéből, és hát ezt a halál utáni események meg is mutatták, hogy semmi esélye nem volt a trón megszerzésére, vagy annak befolyásolására, hogy kiszerezze meg a trónot.
Korban ugyan közelebb van hozzánk, ám sokkal vegyesebb a megítélése az 1849-ben fegyvert letevő Görgei Artúrnak, akiről Hermann Róbert hadtörténésszel beszélgettem. Mennyire volt jó hadvezér, jó stratéga Görgei Artúr?
Az ember ilyenkor mindig az eredményesség alapján próbál megdönteni, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ő kiváló hadvezérnek minősült minden tekintetben. Ugye a hadvezérnél nagyon fontos az, hogy képes legyen dönteni, és Görgei kétségkívül képes volt a döntésre, mondjuk ellentétben Henrik Dembiszkivel, aki a legjobb esélyeket is mindig azzal játszotta el, hogy soha nem tudta eldönteni, hogy most mit is csináljon az adott helyzetben. Fontos, hogy ha dönt, akkor ehhez a döntéshez próbálja meg ragaszkodni egészen az észszerűség mértékéig, tehát legyen állhatatos, de ne legyen makacs. És a Görgei ennek is megfelelt. Fontos volt az, hogy tudja, hogy ha valamilyen kérdést nem tud megítélni, akkor kitől kérjen segítséget, vagy kire hallgasson. És ebből a szempontból is a Görgei jó vezető volt, tehát nem egy olyan típus, aki egymaga próbált meg mindent eldönteni, ellentétben mondjuk Bemapóval, aki soha nem engedett semmifajta beleszólást sem a terveibe, sem pedig azoknak a kivitelébe. Görgei mindig csapattal dolgozott. És érdekes módon mindig megtalálta azokat az embereket, akik jól ki tudják egészíteni az ő időnként talán hiányos képességeit. Ugye a táborkari vagy a vezérkari főnök egy Bájer József nevű ezredes nem nagyon szerette a csatateret, nem nagyon szerette a lőporfüstöt, viszont kiváló terveket tudott gyártani. És Görgei arra használt, amire használható volt. Vagy ugye ilyen volt Klapka György tábornok, aki a másik nagy tervgyártó volt, ezeknek a kivitelében már nem mindig sikerült kellő határozottságot mutatnia. Ugyanakkor Görgei pontosan tudta, hogy a Klapka terveit mindig érdemes meghallgatni, és legfeljebb segíteni kell neki akkor, amikor a kivitelezés tekintetében nehézségek vetődnek fel. És ami a legfontosabb, hogy mindig meglátta a pillanatnyi esélyeket. Ilyen volt a tavaszi hadjárat, amikor rájött arra, hogy Vindisléc olyan szinten védekező stratégiára rendezkedett be, hogy vele szemben nagyobb merészséget is meg lehet engedni a tervezésben, vagy ilyen volt 1849. július 15-17-én a második Váci csata, amikor ráébredt arra, hogy az oroszokkal szemben az egyetlen, amit tenni tud, miután áttörni nem képes rajtuk és Komáromban nem akar visszamenni, hogyha megpróbál a hátuk mögött eljutni a Tiszához, és ilyen módon megzavarni az ő hadműveleteiket. Tehát én azt gondolom, hogy ő mind személyes vezetőként, mind pedig távlatos stratégaként is a legnagyobbak között volt a magyar hadtörténelemben.
Nevéhez mégis leginkább a világosi fegyverletétel fűződik. Hogyan jutott el idáig a magyar honvédsereg, illetve Görgei Artúr?
Hát az, hogy 49. augusztus 13-án Görgei rákényszerült a fegyverletételre, egyébként nem Világosnál, hanem Szőlősnél. Világosról csak elindultak letenni a fegyvert, de Szőlős falu, amelynek a határában a kapituláció történt, az két faluval odéd van. Tehát az, hogy idáig eljutottak, az legkevésbé a Görgei hibája volt. Ő ugye 1849. július 12-13-án elindul a seregével Komáromból, hogy a Szeged környékén lévő déli magyar fősereggel megpróbáljon egyesülni. Most annak ellenére, hogy 120 000 orosz katonán kell valamilyen módon átküzdenie magát, egy hónap alatt ezt a feladatot végrehajtja. A Szegednél összpontosuló magyar déli fősereg, aminek a vezetője Henrik Demmiszki altábornagy, az nem találja meg az egyenes utat a Maros völgyében Szegedtől Aradig, az új összpontosítási helyszínig, hanem helyette elindul Temesvárra. És Temesvár határában augusztus 9-én veszi át a parancsnokságot bentábornok, aki azonnal megtámadja az üldöző császári fősereget, ugye Hajnó vezetése alatt, és ebben a csatában súlyos, gyakorlatilag döntő vereséget szenved. Ettől a pillanattól kezdve már nem az volt a kérdés, hogy lehet-e folytatni a harcot, hanem az, hogy egyáltalán érdemes-e. Tudni illik, olyan mértékűvé vált az ellenségnek az erő fölénye, ami lehetetlenné tette a küzdelemnek a folytatását. Ugye Görgei ezek után dönt úgy, de nem egy személyben, hanem a magyar minisztertanácsnak az augusztus 10-i döntését végrehajtva, illetve az általa összehívott haditanácsnak a döntését végrehajtva, hogy augusztus 13-án letegye a fegyvert. Mint említettem, a temesvári vereségért Görgeit nem terheli semmifajta felelősség, és miután a temesvári vereség volt a közvetlen előzménye magának a fegyverletételnek, ezért azt gondolom, hogy maga a fegyverletétel sem a Görgei felelőssége.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András.